Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. 2019-ben a Tesco volt minden értékesítési bevétel, mint profit alapján a legnagyobb kiskereskedelmi lánc Magyarországon, azonban az elmúlt években gyors terjeszkedést bemutató Lidl már lassan megközelíti a brit óriást, ott liheg a nyakában. A hazai kiskereskedelmi cégek többségénél folytatódott a tavalyi bevételek növekedése, sőt, jellemzően kétszámjegyű dinamikát mutattak, ez alól egyedül a Tesco képzett kivételt, derült ki az éves beszámolóból. A portfólió munkatársa Fekete Bea a telefon túloldalán, aki ezt az összeállítást készítette. Szervusz, Bea!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye most 2020 októberre van. Miért kell ilyen sokat várni arra, hogy egy 2019-es eredmény nyilvánosságot kapjon?
Ugye az idei év az különleges volt.
Az biztos.
És az éves beszámolók tekintetében is, mert sok cég haladékot kapott. Szeptember 30-a volt egyébként az éves beszámolók leadásának a határideje most. Illetve van néhány cég, ami ugye eleve csúsztatott évvel működik, például a Tesco-nál ugye február végén zárul a pénzügyi év, nem pedig december végén, ezért is lehetett a késlekedés. Szóval igazából ilyen szeptember végén, illetve pontosabban október 1-ére tudtuk megnézni az összes Magyarországon működő kiskereskedelmi lánc éves beszámolóját idén.
Kik szerepelnek ebben az összeállításban, vagy elemzésben?
Ugye mi vizsgáltuk, a legnagyobbokat vizsgáltuk, néztük a Tesco-t, a Lidl-t, a Spárt, az Ocean-t, illetve az Aldit és a Penny Marketet. A Coop, a CBA, a Real azért nem szerepel az összeállításunkban, mivel hogy ezek a cégek franchise rendszerben működnek, szóval meglehetősen nehéz lenne egyesével összeadogatni a boltok bevételét és profitját. Így ők most kimaradtak ebből a listából, viszont azt el lehet mondani, hogy ugye bruttó forgalom tekintetében a Coop az a negyedik legnagyobb volt, erre ugye van statisztikánk, a Coop negyedik legnagyobb volt a tavaly évben, ők egy 643 milliárd forintos bruttó forgalmat értek el tavaly.
A nem franchise-osokat is beleértve ebbe a csoportba, ugye?
Igen.
Ez nagyon szép eredmény.
Igen. Tehát a Tesco volt az első helyzet itt 740 milliárd forintos bruttó forgalommal. A Lidl, a Spar a második, illetve a harmadik volt, ők ilyen 680 milliárd forintos körüli bruttó forgalommal. A Coop volt a negyedik 643 milliárd forinttal, a CBA az ötödik 638 milliárd forinttal, a Real pedig a hatodik volt 427 milliárd forinttal, és az Ocean csak utána következett kevesebb, mint 400 milliárd forintos bruttó forgalmat értek el.
Ez egyébként jelenti azt, hogy a magyar vásárlók szeretik a magyar láncokat?
Igazából ez főleg annak köszönhető, hogy ugye Coop, CBA, illetve Real főleg vidéken erősödő kisebb üzleteknek köszönhetően. Ugye náluk elsősorban ezekből jön a bevétel, nyilván néhány embernek ők jobban elérhetők, mint például egy nagy hipermarket, egy nagy Tesco a város szélén. Szóval valószínűleg ennek köszönhető. Egyébként náluk figyelhető meg, hogy jóval nagyobb boltok száma is, mint például ugye a Tesco-nál vagy a Lidl-nél. Igazából ők működnek a legnagyobb boltszámmal ma Magyarországon, ezek a kis franchise-rendszerben működő kiskereskedelmi láncok.
Igen, tehát ezek a nagyboltok pedig nagy tömeget tudnak magukba ereszteni,
igen,
a nagy tömegek, ezek a vásárlásukkal, hát ugye tudják növelni ezeknek a boltoknak a forgalmát. Az látszik a grafikonokból, hogy a Tesco ilyen nagy betontömbként áll az élen, és különösképpen olyan nagy változtatást és változást nem mutat az ő grafikonjuk, mindig egy picit nőnek, bár volt egy pillanat, amikor nem. Ennek mi lehet az oka?
Igen, ugye, hogyha megnézzük az elmúlt 15 év bevételeit a Tesco-nál, akkor leginkább azt láthatjuk, hogy nagyjából az elmúlt 10 évben egy ilyen 600 milliárd forint környékén így stabilizálódott a nettó árbevétel alakulása a cégnél. Az látszik, hogy egy ilyen minimális növekedés azért van, így tud 600 milliárd forint fölött egy kicsit lenni a bevétel. Viszont azért ilyen nagy dinamikus növekedés nem látszik. Ugye ez abból is látszik, hogy az összes ilyen nagy kiskereskedelmi láncnál tavaly a Tesco volt az egyetlen, amely nem tudott kétszámjegyű bevétel növekedést produkálni. Az Ocean például tavaly egyébként közel 30%-os bevétel növekedést mutatott, a Lidl-nél volt egy 24%-os, az Aldinál pedig egy 18%-os bevétel növekedés, a Penny Market, a Spar pedig ilyen 10% körüli pluszokkal zárták a tavalyi évet. Ehhez képest a Tesco egy jóval kisebb, szerényebb mértékű növekedést tudott felmutatni a tavalyi évben.
Igen.
És ugye igazából az látszik, főleg, hogy az elmúlt pár évet tekintjük, hogy ezek a német diszkontláncok, ezek nagyon nagy ütemben nőnek évről évre, és ezért egyre nagyobb részt hasítanak ki a piacból. Így fordulhatott elő azt, hogy a Lidl már lassan ugye a második legnagyobb szerep lesz, illetve van olyan mutató, ami alapján már ugye a második legnagyobb szereplő a magyar piacon, például profit alapján, nettó árbevétel alapján egyelőre még csak a harmadik volt tavaly, de hogyha így folytatódik az a növekedési ütem, akkor nagyon, nagyon könnyen utolérheti először a Spárt, aztán pedig a Tesco is.
Igen, hát ezekről az adatokról majd még mesélsz nekünk most, viszont az jutott eszembe a Tesco esetében egyáltalán nem elemzésként, csak ugye bizonyára nagyon érdekes lesz a 2020-as év, és ugye ennek az eredményeit majd egy év múlva fogjátok ti már tudni, hiszen azért én azt gondolom, hogy a Tesco vásárló közönség, hogy különösképpen a kis vendéglátóipari egységek, azok a vállalkozók, akik ott szokták megvenni nem csak a saját, hanem a vendégeik betevő falatjait. Ugye a mostani pandémiás helyzetből adódóan elképzelhető, hogy nagyobb veszteséget tud elkönyvelni a Tesco. Te mit gondolsz erről?
Igen, az ugye még nagy kérdés, hogy hogyan fogja megváltoztatni az erőviszonyokat a koronavírus járvány. Ugye egyrésztről valóban van ez, hogy a kiskereskedelmi szektor milyen mértékben esett, ugye az éttermek kiesésével például az egész kiskereskedelmi szektorban volt egy jelentős esés idén, gyakorlatilag a járvány kitörése óta minden hónapban csökken a kiskereskedelmi forgalom, ugye nagyrészt az éttermeknek köszönhetően. Viszont a másik részről pedig azt kell látni, hogy az online értékesítések pedig egyértelműen ugye teret nyernek az élelmiszer kiskereskedelmi cégeknél is, és igazából számomra a nagy kérdés például az, hogy nem kerülhet hátrányba például az, aki nem investált ebbe. Például ugye, hogyha megnézzük, akkor a Spar, Tesco-nál azért van már online értékesítés.
Igen.
Feltehetően ők felpörgették a kapacitásokat márciustól kezdve, ahogy ugye felerősödött a kereslet az internetes rendelések iránt, és ugye voltak ugye új szereplők is a piacon, egyébként nagyon jó szolgáltatással, mint például a kifi.hu. Ekközben pedig azt látjuk a német diszkontláncoknál, hogy ők a jelét sem mutatják igazából annak, hogy ebbe az irányba egyáltalán el akarnának mozdulni. És ugye főleg annak fényében nagy kérdés ez, hogy az rendben van, hogy most a járványhelyzet alatt ugye felfutottak az online értékesítések. Nagy kérdés, hogy fogja ez a jövőben egyáltalán a fogyasztói szokásokat megváltoztatni. Mert ugye most nagyon sok iparágban azt láthatjuk, hogy a koronavírus azért várhatóan tartós hatásokat hozott, például, hogy beindultak ugye a digitalizációs folyamatok, a home office szinte mindennapos, tehát nagyon sok helyen, és ezek feltehetően hosszabb távon is megmaradnak. És szerintem a nagy kérdés az, hogy vajon a kiskereskedelme is fennmarad-e ezt, hogy igazából többen fognak ugye online élelmiszereket rendelni. Mert ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy a koronavírus járvány azért több különböző vásárlói magatartást is eredményezett. Például volt egy ilyen fokú átterelődés, ugye a hagyományos üzletek helyett, mint például élelmiszerüzletek, házhoz rendeltek inkább az emberek. Voltak egyébként előrehozott költések is, például ami a barkás termékeknél látszott.
Ez a spájzolás?
Igen. Amit egyébként mondjuk megvettek volna az emberek, de most előbbre hozták ezt a fogyasztást.
Hát májusban megvették a hólapátot, mondjuk az normális.
Igen, teljesen normális manapság. Illetve voltak egyébként extra költések is, mert például ugye nagyon sokan például elkezdtek otthon főzni, úgyhogy otthon dolgoztak, illetve otthon töltötték az idejük nagy részét. Vagy például az otthoni munkához kellettek felszerelések, vagy az otthoni sportolás, vagy szórakozáshoz. Illetve még egy másik hatás volt ugye a járvány miatt, hogy a nagyértékű vásárlásokat későbbre használták meg a gazdasági szennyezett biztos bizonytalansága miatt az emberek. Ez ugye főleg ugye nem élelmiszer jellegű költésekre jellemző. Egyébként azt lehet mondani, hogy az élelmiszer kiskereskedelem közben alapvetően egy válságálló üzlet. De azért látszik ugye egy bizonytalanság az egész kiskereskedelmi szektoron meg a költésekben.
Igen, hát ugye az elmúlt percekben nagyon szépen összefoglaltad azt a hátteret, amelyik egyébként ezeket a számokat produkálta itt ebben a portfólió elemzésben, és ez egy nagyon fontos témát is érintett el, ez pedig a vásárlási attitűd, vagy a vásárlási szokások. Van-e arra nézvést, és ez most ugye ebben az elemzésben nem derül ki, mert nem az volt a célja, hogy az emberek miért, vagy hogyan, és mi miatt választanak boltot, ahova mennek?
Igazából én erre vonatkozóan nem tudok.
Akkor te mi alapján választasz? Nem kell nevet mondani.
Én igazából földrajzi közelség alapján választok alapvetően hétköznap. Nálam egyébként meg is maradtam egyrészt a házhoz rendelés, tehát például amit nagyobb tételben veszek, az például, és mondjuk tartós élelmiszer jellegű dolog. Uh-huh. Hát például ásványvíztől kezdve a lisztig vagy a tejig, azt jellemzően inkább rendelem, és ugye nem a friss élelmiszereket, általában friss élelmiszereket valami közeli zöldségestől, illetve boltból, hentestől, ilyesmi helyről szerzem be. Szóval én alapján jelenszer volt ott igazából ez alapján választok. De igen, egyébként szeretem például a német diszkontláncokat is, csak őket ritkában látogatom, pont így a földrajzi helyek között.
Igen, hát ugye ebben a műsorban ugye említettem azt, hogy fölértékelődött a közelben lévő kisboltoknak is az értéke, mert az emberek azért szeretik a közelben lévő kisboltokat. Az más dolog, amikor egy nagy bevásárlást kell tartani, akkor viszont hát ugye kénytelenek választani egy olyan áruházat, amelyikben mindent meg tudnak kapni. Van egy nagyon érdekes, igen, ugye mondtam az elején, hogy voltak éppen konklúzióként elmondhatjuk, hogy minden kiskereskedelmi láncolat valamilyen szinten egy bizonyos ponton nyertesnek mondható. Itt van például az elmúlt 10 év átlagos éves bevétel növekedése, hasonlítva 2019-18-hoz, és itt az Auchan abszolút tarol.
Igen, igazából náluk az volt a helyzet, hogy azért ott volt egy folyamatos növekedés ugye az elmúlt években. Egy visszaeső év volt, talán a 2018-os, amikor volt egy kisebb visszaesés, de azért ott náluk jellemzően egy meglehetősen erős dinamikát lehetett látni így 10 éves időtávon is, ugye.
Igen, aztán ugye ebben a második a Lidl. Uh-huh. A harmadik az Aldi, amelyik egyébként igen, már nem hozta 2019-18-ban azt, mint az elmúlt 10 évnek az átlagát, uh-huh. És nagyon érdekes, hogy ugye arról beszéltünk, és a felvezetőben is elhangzott, hogy a Tesco még mindig ott van az első helyen, az első pozícióban,
igen.
És ebben a listában viszont negatívat produkált, mínusz 3,2%-ot.
Uh-huh. Igen, de ugye azért azt látni kell, hogy itt azért így, tehát a Tesco már önmagában egy nagy méretű cég. A kisebb láncoknál ugye az lehetett a nagy növekedés mögött, hogy ők azért annyira nincsenek régóta a piacon. Ők még bőven így a bővülés fázisában járnak, és ugye nyitogatták sorra a boltokat, és nyilván minél több bolt van annál több a bevétel. Egyébként ez például a profit számokon nagy részt látszik, főleg például az Aldinál lehetett látni, hogy ők nagyon sokáig veszteségesen működtek itt Magyarországon, valószínűleg pont a terjeszkedés miatt egyébként, ami ugye jelentős beruházásokat követel, ez pedig elviszi a profitot. Mostanra már egyébként már nyereségesen működnek, igazából egészen stabilan, de valóban az lehetett látni, hogy a német diszkontláncoknál ugye a terjeszkedésről szólt az elmúlt pár év, és ennek köszönhetően is tudtak ugye piacot nyerni. A Tesco így abszolút értékben még mindig a legnagyobb, de hogyha ezek a trendek így fennmaradnak tovább, és mondjuk a Tesco így nem tud növekedni, akkor valószínűleg utol fogják ilyen gyorsan érni.
Egyébként mindenfajta grafikont összehasonlítva és egy picit sorrendbe is állítva, az talán a legfontosabb, ehhez te jobban értesz, mint én, hogy az adózott eredmény alapján való sorrend az talán a legfontosabb? Hiszen az, már egy végső stádium, amikor már mindenki leadózta a bevétele után, és az egy olyan dolog, hogy annyit adózott, ugye minél többet adózott, annál többet keresett, gondolom én.
Igen, ez igazából egyébként főleg a befektetőknek fontos, akik például Tesco részvényt akarnak venni, ugye adózott eredményt nézni. Ugye az a helyzet, hogy az általános trendeket azért a bevételek alakulása az jobban mutatja, pont azért, mert az adózott eredményben nagyon sok olyan tétel lehet, amit tudnak befolyásolni maguk a cégek. Például, hogyha egy kicsit visszafogják a beruházásokat, akkor egyből ugye meg tud ugrani az adózott eredmény. Ilyenekre gondolok, vagy kicsit visszafogják a marketing költségeket, akkor az egyből megnöveli az adózott eredményt. Igazából mind a kettőt érdemes nézni, hiszen azért azt mondhatjuk, hogy ezen azért látszik, hogy mennyire hosszú távon fenntartható egy cégnek a működése, hiszen hogyha nagyon-nagyon sokáig veszteséges és égeti a készpénzt a vállalat, akkor igazából azt lehet mondani, hogy neki nem éri meg ezt.
Igen, hát itt ugye a grafikonok alapján a 2019-es adózott eredmény alapján első a Tesco, második a Lidl, aztán a Spar, aztán az Aldi, a Penny Market és az Auchan van itt a sor végén. Mit jelent az, hogy profitabilitás?
Alapvetően több profitabilitási mutató van. Én, amit most az elemzésemben néztem, az az üzeméredményt hasonlítja az árbevételhez. Egyébként azt lehet mondani, hogy a kiskereskedelmi szektor az nagyrészt egy ilyen alacsony marzsú iparág, nem csak itt, hanem igazából mindenhol az egész világon. Ez a néhány százalékos üzeméredmény szint, ez teljesen jónak mondható.
Itt pedig egyértelmű, mondjad?
Igen, nekem pedig egyébként az volt az érdekes ebből az összehasonlításból, hogy a Lidl nagyon-nagyon kiemelkedik a többiek közül profitabilitás alapján, és ez nem csak a 2019-es év volt ilyen, hanem igazából, hogyha megnézzük az elmúlt 9-10 évet, akkor szinte folyamatosan ő volt a legjobb a profitabilitás tekintetében, és a nagyon hasonló üzleti modellel működő Aldi pedig azért gyengébb volt. Tehát mondjuk a Lidl-nél volt egy ilyen 6,2%-os üzeméredmény szint a tavalyi számokkal számolva, az Aldi-nál meg kevesebb, mint felállapra volt, hiszen csak ilyen 2,8%.
Igen, hát ugye annak idején úgy szocializálottunk, hogy a Lidl és az Aldi ugye megjelentek, és aztán akkor fej-fej mellett haladtak tovább. Igen. Ez mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtti történet, aztán mostanra már egyértelmű, hát hiszen ebből az elemzésből is kiderül, hogy a Lidl most már ott kopogtat, vagy ott liheg a nagyoknak a háta mögött, és akkor lehet azt mondani, hogy a Lidl elhúzott az Alditól?
Igen, egyébként sok tekintetben, ugye, hogyha ez kiderül abból is, hogyha csak mondjuk a boltok számát nézzük, hogy a Lidl azért jóval több bolttal működik, mint az Aldi, és az ugye húzza maga után azt, hogy jóval nagyobb bevételt is ér el, mint például az Aldi, és igazából ennek a következménye az is, hogy profit szinten is így, főleg mivel, hogy magasabb profit marzsokkal működik, ezért a profitot tekintve is.
Úgy van, aztán az, hogy majd mit hoz ez a pandémiás helyzet, vagyis milyen eredmények lesznek 2020-ra vetítve 2021-re, arról majd egy év múlva előbb nem beszélgetünk. Fekete Beával beszélgettem, a portfólió elemzőivel. Köszönöm szépen az információkat, szervusz!
Köszönöm, hello!